De mégis azt kell mondani, hogy nem azért mondja Pál ezeket, mert a felszínen fecseg, hogy megnyerje a hallgatóságot, hanem, és ez a hangsúlyos, amit mond, azért mondja, mert az az igazság a korintusi gyülekezettel kapcsolatban. Tehát Pált nem retorikai szempontok vezetik, hanem teológiai és pásztori szempontok. Tudja, és ez a lényeg, hogy csak az evangélium igazsága lehet az alapja annak, hogy ez a gyülekezet, vagy bármely gyülekezet a helyére találjon, kikerüljön a nyomorúságaiból, és Istennek kedves életet éljen. Tovább is mehetünk, a korintusiaknak egészen mélyen tudnia kell, hogy kik ők, mint Isten népe. És nekünk, gazdagréti gyülekezetnek is, tudnunk kell, hallani kell újra és újra, hogy kik vagyunk. Mert minden további kérdésnek ez az alapja. Úgyhogy három pontban foglalom össze azt, hogy mi az az igazság, amit Pál elmond a korintusi gyülekezetről. Az első, és hát rólunk is, az első, hogy istenéi vagyunk, és nem a magunkéi. A második, hogy szentek vagyunk, de nem bűntelenek. A harmadik, hogy gazdagok vagyunk, de nem teljesek. Istenéi vagyunk. Pál azt mondja a címzésben, hogy az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van. Utána pedig hangsúlyozza, hogy ők azok, akiket Isten elhívott. És mind a két dolog Isten elsődlegességét emeli ki a gyülekezet születésében és létében. Azt mondja ezzel Pál, hogy azáltal, és egyedül azáltal jött létre ez a korintusi gyülekezet, hogy Isten embereket, egyeseket elhívott Jézus Krisztusban. Emberi közösséget lehet emberi meggondolásból alakítani. És ez rendben is van, nincs ezzel baj. De gyülekezetet nem. És ezért a gyülekezet elsősorban nem a korintusiaké, mert nem ők hívták el magukat, hanem Isten gyülekezete, mondja Pál, amely Korintusban van. És emlékezzünk arra, amit mondtam, hogy ez egy levél, tehát amit az apostol hangsúlyoz, azt nem véletlenül hangsúlyozza. Nem egy ilyen rendszeres előadást akar tartani, hogy mit kell tudni az egyházról. Hanem valamiért fontosnak tartja azt hangsúlyozni a korintusiaknak, hogy nem a magatokéi, hanem istenéi vagytok, mert konkrét helyzetben, konkrét kérdésekre fog reagálni. Ha valaki elolvassa ezt a levelet, úgy tűnik, hogy a korintusi gyülekezet tagjai egy idő után túl nagy jelentőséget tulajdonítottak maguknak. Kiderül, hogy el vannak telve önmagukkal. El vannak telve a saját lelki élményeikkel, a saját lelki tapasztalataikkal, és mindennél többre tartják azt, amit ők átélnek, amit ők tesznek. Ezért fog Pál aztán újra és újra az önelégültségükről, az önigazolásukról, a felfuvalkodottságukról beszélni és szembesíteni őket. Ezek tényleg azt hiszik, hogy a gyülekezet az övék? Mondhatom csúnyán, ezek tényleg azt hiszik, hogy mi csináljuk a gyülekezetet? Lelkészek szokták mondani, lelkipásztorok, és mindig megüti a fülem, hogy amikor együtt vannak valamilyen helyzetben, hogy az én gyülekezetem. Ehhez én mindig azt mondom, hogy a mi gyülekezetünk, és azt gondolom, hogy mennyivel jobb. De nem, cseppet se jobb, mert nem a miénk. Se nem az enyém, se nem a miénk, mert nem mi hívtuk életre, nem mi tartjuk életben, és nem a mi aktivitásunk élteti a gyülekezetet, az Isten népét, hanem Istené. És annyira könnyű, nem? Annyira könnyű elhinni, hogy hát mi csináljuk? Hát ami van, azt mi hordjuk össze, ami történik, azt mi éljük, vagy mi szervezzük, vagy csúnya szóval mi menedzseljük. És akkor Pál azt mondja, nem, felejtsd el, nem a magunkéi vagyunk, istenéi vagyunk, aki elhívott bennünket a magáénak. És a korintusiak túlzottan azt hiszik, hogy itt minden róluk szól, de van még legalább két dolog, amiért Pál hangsúlyozza, hogy a gyülekezet az istené. Az első az, hogy egyesek ki akarják maguknak sajátítani. Gondolj erre, hogy mi történik akkor, amikor, ez körülbelül olyan, az óvodában a gyerekek azt mondja, ez az én játékom. A másik azt mondja, ez az én játékom. És akkor jön a vita, a viszály, a versengés és a szakadás, és pontosan ez történik. Most nem mondok erről többet, de két hét múlva ez a szakasz jön, hogy hallani fogunk arról, hogy a korintusiak frakciókat működtetnek a Krisztus testében. De féltek, abban a pillanatban, hogy értik, hogy a gyülekezet nem a miénk, hanem Istené, nincs értelme frakciózni. Mert frakció csak ott van, ahol valami az enyém, ami valahol én hozzám tartozik, vagy valami a miénk. Mint ha azt mondanák, hogy a dicsőítő csapat az a miénk, és kit érdekelnek a házi csoportok, vagy értitek? Frakciók. És azt mondja, egyik se a miénk, engedd el, most engedd el, Istené. Beszélünk majd később erről többet. A másik fontos dolog, hogy Isten gyülekezete, és a szó, ami itt szerepel görögül, az eklészia, eklézsia, egyház, amely Korintusban van, az nem Istennek a teljes és totális népe. Ezért Pál finomod azt mondja nekik, hogy címzi ezt a levelet az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, vagy megsúgja nekik, hogy nehogy azt higgyetek, hogy csak ti vagytok ám. Mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus nevét bárhol segítségül hívják. Értek, akik azt hiszik, hogy mi csináljuk a mi gyülekezetünket, azok magától értetően azok csak önmagukat látják. Ha a gyülekezet egy emberi projekt, akkor annyira nem izgalmas, hogy mi történik máshol. Akkor a miénk. De amennyiben a gyülekezet Korintusban Istené, és Istennek számos más városban van még gyülekezete, akkor a korintusiaknak észre kell vennie azokat, akiket Isten Krisztusban hasonlóan elhívott. Akkor számít, hogy mi van Korintuson túl, mi van Gazdagréten túl, mi van Budapesten túl. Isten gyülekezete mindig helyhez kötött, igen, valahol élünk. Valahol összegyűlünk, valahol dolgozunk, valahol tanulunk, nem csak úgy a semmiben van Isten gyülekezete, ezért nincs online vagy virtuális gyülekezet. Mind-mind valóságos, konkrét, fizikai értelemben meghatározott hely, a miénk is, azok a területei az életnek, ahol hétközben jelen vagyunk, a családunk, a munkánk, a munkahelyünk, a barátunk, a hobbink, a legkülönbözőbb közösségek, mind konkrét. De nem csak mi vagyunk, és ezek a közösségek, vagy ezek a helyzetek, hanem sokkal több van. És ezért Pál azt mondja a korintusiaknak, mivel a gyülekezet Istené Korintusban, de Istené máshol is, ezért túl kell látnotok magatokon. És ez nem új a gazdagréti gyülekezetnek. Régóta velünk van, hogy Isten más gyülekezetek felé is indít bennünket, hogy Isten másoknak is ad rajtunk keresztül. Mint ahogy, ez lehet, hogy új, mint hogy mi se a semmiből lettünk, hanem az eklésziának, az egyháznak a szolgálata nyomán jöttünk itt létre. Más gyülekezetek, más keresztény emberek, lehet, hogy más lelkipásztorok, akik már meg is haltak talán. Mi azért vagyunk, Korintus azért van, mert Istennek van egy nagyobb népe, és az a nagyobb nép kiküldte Pált a munkatársaival együtt, és létrejött a korintusi gyülekezet. Nem maguktól lettek, az egyházból lettek, nem magunktól lettünk. Valakikből lettünk, valakiknek az imádságaiból, cselekedeteiből, odaszánásából messze meg. Előzően, mint hogy bármi, mint hogy lakóterep épült volna itt. És ugyanez igaz tovább, ha így lettünk, akkor nem csak magunk vagyunk, hanem ott van az, hogy hogyan megy ez tovább rajtunk keresztül. Szóval a gyülekezet Istené, és nem a magunké. Ez az első dolog. A második dolog, amit a szívünkbe kell vésni a gyülekezettel kapcsolatban, hogy szentek vagyunk, de nem bűntelenek. Ahogy utaltam rá, elég meglepő, hogy az apostol Krisztus Jézusban megszentelteknek, majd ha valaki nem hinné el, még egyszer mellé teszi, elhívott szenteknek, nevezi a korintusi gyülekezetet, miközben mai kifejezéssel élve mindenek voltak, csak éppen szentek nem. Paráznaság, viszálykodás, pártoskodás, a szegények diszkriminációja a gazdagok által, pereskedés világi bíróság előtt, lelki gőg, ellenségesség Krisztusban adjuk az apostollal szemben. Hát ez minden, csak nem szentség. És Pál mégis ragaszkodik ahhoz, hogy ők megszenteltek, elhívott szentek. Miért? És talán furcsa, hogy ezt mondom, azért, mert ez az igazság. Mert Pál az igazsághoz köti azt, ahogy ő a gyülekezethez viszonyul, valamint azt szeretné, hogy a gyülekezet is az igazság alapján lássa önmagát. Az igazság pedig az, hogy ők Jézus Krisztusban megszenteltek, Isten által elhívott szentek, függetlenül attól, hogy mi minden van az életükben. Függetlenül attól. Mert az igazság az, hogy megszenteltnek lenni nem a gyülekezet erkölcsi teljesítménye, hanem Isten akaratából elvégzett munkája. Ha magunk elé képzeljük egy Korintus város lakói, kikötő emberek és kereskedők és kézművesek és rabszolgák és szegények és gazdagok, ezek közül Isten egyeseket az apostol ige hirdetése által elhívott. Egyeseknek megadta, hogy hallották Krisztust, és pogányok és zsidók, hallották az evangéliumot, és valami történt bennük a Szentlélek által, és azt mondták, hogy ez az igazság, és odaadták az életüket ennek a Krisztusnak. És ez azt jelenti, hogy egyeseket Isten magának, a maga népébe elválasztott, kihívott. Egyesek életében azt a munkát, amit Isten Krisztusban a Golgotán elvégzett, ott teljesen távol ettől a helytől, egy más időszakban, egyesek életében ezt valóságossá tette. Hitet gyújtott bennük, és ez jelenti, hogy Isten szentté tette, azaz elválasztotta, a magáénak szentelte őket. Értitek, az igazság az, hogy ezek az emberek minden meglévő éretlenségükkel, minden bűnükkel Isten választottai és Isten szentjei. Ez az igazság, ez nem vélemény, ez nem vágyálom, hanem ez a megdönthetetlen teológiai és evangéliumi igazság Isten népéről. Nem magadra néz, nem magunkra nézzünk, hanem Isten kijelentett igazságára. Akik Krisztusban hisznek, azok Isten szentjei. Jó, de akkor mi köze a szentségnek a bűnhöz? Innentől nagyon olcsó a dolog, nem? Hát mivel az igazság, hogy szent vagyok, nyilvánvaló erkölcstelenségbe élhetek. Úgyis szent, nem a legrosszabbra vezet ez a tanítás. És ha tovább mész, nem ez a tanítás az oka különben annak, hogy a keresztények, különben nem, de azért felteheted a kérdést, nem ez az oka annak, hogy a keresztények elsődleges vádként azt kapják, hogy képmutatóak, vagyunk? És nem arról van itt szó, hogy ez annak az igazolása, hogy hát úgyse lehet úgy élni, ahogy Isten törvénye előírja, és ezért így könnyítünk az elvárásokon, és újra magyarázzuk a szentség fogalmát, hogy azt hozzáigazítsuk egy egyáltalán nem rendezett, megszentelt, erkölcsös élethez. Gondold bele, hogy a nem keresztény világnak a keresztényekkel szemben a legnagyobb problémája az, hogy csomószor, hogy képmutatóak vagyunk. Ami azt jelenti, hogy mások vagyunk, mint a mérce, és pont erről beszélünk, hogy igen, megszenteltek vagyunk, és mégis bűnösök. Nincs igazuk? És azt gondolom, hogy ezek az ellenvetések megállnak egészen addig, amíg nem ragyog fel előttünk az Istennel való élet legmélyebb titka, a kegyelem. Ez megáll addig, amíg valaki nem élte meg egészen mélyen, hogy mi az, hogy kegyelem, hogy nem a bármilyen teljesítményünkért nevez bennünket Isten a magáénak és szentnek, hanem egyedül és kizárólag azért, hogy a Jézus Krisztus elhívása nyomán az övéi lettünk, és ő neki nagyobb szava van felettünk, és jobban definiál, amit ő mond rólunk, mint amit bárki más mondhat rólunk ebben a világban. De amíg ezt valaki nem érti, amíg ezt valaki nem ragadta meg, amíg nem érted, hogy abszolút kegyelem, Isten ajándéka, hogy a magáénak mond, hogy szentnek mond, addig nem lehet elfogadni ezt, hogy lehet egyszerre szent és egyszerre bűnös. És igen, ez botrányos, de Pál nem kerüli el ezt a botrányt. A Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek címzi a levelét. Akkor is, ha te elolvasod a levelet, és azt mondod, hogy ezt én kihúzom innen, mert ezek nem szentek. Nem fel, nem szentek. De azt mondja, hogy azok. De nem azok, de azok. Ez az evangélium botránya. És botránkozunk meg rajta. És persze ezzel együtt, és éppen ezért, mert szentek vagytok, mondja Pál, fogja ő inteni őket. Hát akkor hogy maradhattok meg a paráznaságban? Hát akkor hogy pereskedhettek a világi bíróság előtt? Hát akkor hogy nézhetitek le a gazdagok, a szegényeket az úrvacsorai közösségben? Hát akkor hogy lehettek ilyen felfuvalkodottak és vakok a lelki ajándékokkal szemben? Ha különben szentek vagytok, értitek? Mennyire fontos, hogy megragadjuk az evangéliumi igazságot, mert ha csak arra néznénk most, mi ebben a pillanatban, hogy milyen a Kati, a Kriszti, a Józsi, a Peti, az András, akkor azt mondanánk, hogy mi nem vagyunk szentek. Akkor mi nem vagyunk istenéi. Márpedig, ha nem vagyunk szentek, és nem vagyunk istenéi, akkor nem is leszünk azok, akkor maradjunk úgy, ahogy vagyunk. Vagy erőlködjünk, minden módon csináljunk magunkból szenteket, de aki megpróbálta, rá fog jönni, hogy kimerül a végére, és úgyse lesz az, csak kétmutató, meg kemény szívű, meg ítélkező. Vagy pedig adjuk fel az egészet. De ha igaz, hogy Isten Krisztusban megszentelt bennünket, igaz, hogy így tekint ránk, igaz, hogy ennek nevez minket, akkor ez az egyetlen egy alapja, hogy utána azt mondjuk, mivel szent vagy, hey, térj meg, fordulj el, gyere ki, engedd el. Ez az alapja annak, hogy formálódjon az életünk. Nyilván Isten nem akar ott hagyni. Nyilván nem arra hív, hogy legyünk képmutatóak. De azért is fontos ez, mert annyira sokan botránkoznak meg, akik akár elkezdenek keresni, Isten felé fordulni, és egy gyülekezetben megjelennek, és keresik Istent, vagy akár akik már belépnek és hitre jutnak, de még nagyon-nagyon az elején vannak, annyian botránkoznak meg, amikor találkoznak egy érettebb keresztényel, aki nyilvánvalóan valamiben nagyon éretlen és nagyon bűnös. És ott hagyják az egészet, de hát ilyenek a keresztények, akkor hagyjuk ezt az egészet. De ha érted az evangélium szívét, hogy Isten Krisztusban szentnek, megszenteltnek nevez olyanokat, bennünket, akik közel nem vagyunk tökéletesek, akkor nem kell, hogy ezen megbotránkozz, nem kell, hogy ezen a te hited felrobbanjon, mert hogy különben a jó hír az, hogy te se leszel különb. Te se leszel jó. Tehát akkor felhúzod magad, na akkor ebből elég, akkor te azt mondod, hogy mert te jobbat vársz, vagy te jobb vagy, de ugyanolyan nyomorultak vagyunk mindannyian. És az örömhír az, hogy és Isten Krisztusban mindannyiunkat, ezeket a korintusiakat, meg bennünket a magáénak nevez. Szóval ezért olyan fontos, hogy megragad az igazságot az értelmeddel, a szíveddel. Krisztus Jézusban megszenteltek, elhívott szentek vagyunk, és ezért engedhetjük, hogy Isten tisztítson, és formáljon, és szabadítson, és gyógyítson, és teszi is. És változunk, de mégsem esünk kétségbe, ha valami nem úgy halad, ahogy szeretnénk. Vagy valaki nem úgy cselekszik, ahogy szeretnénk. És harmadszor, a harmadik igazság a gyülekezetről. Istenei vagyunk, nem a magunkéi. Megszenteltek vagyunk, de bűnösök vagyunk, nem vagyunk bűntelenek. Harmadszor gazdagok vagyunk, de nem vagyunk teljesek. Ez a harmadik dolog, amit mond a gyülekezetről Pál. Meggazdagodtatok mindenben. Minden beszédben és minden ismeretben, majd újra mondja, nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban. A korintusinak nagyon gazdag a gyülekezeti életük, sok-sok lelki ajándékot, vagy kegyelmi ajándékot, karizmát kaptak, erről bőven lesz szó később. Amikor Pál pont azt próbálja rendezni, hogy hogyan élnek ezekkel a karizmákkal, meg pont azt próbálja rendbe rakni, hogy ne ez legyen a középpont az életükben. Utalít a beszédhez, meg az ismerethez kapcsolódó lelki ajándékokra, és most csak röviden annyit mondok erről, hogy értsük a helyzetet, hogy ezek a lelki ajándékok a Szentlélek erőteljes megnyilvánulásai a gyülekezetben, Isten manifestációi, megnyilvánulásai a gyülekezet életében, az embereken keresztül. A profécia, ami az Új Szövetségben inkább a szívnek az ismerete, az ismeret beszéde, amikor valamit úgy tudunk, hogy természetes módon nem tudjuk, de Isten kijelenti. A bölcsesség beszéde, amire utal itt Pál, amikor különös világosság adatik Isten lelke által egy konkrét helyzetben. A lelkek megkülönböztetése, amikor valaki felismeri, vagy a gyülekezet felismeri egy lelkületről, tanításról, megnyilvánulásról, hogy az Jézus szent lelkétől való, vagy hamis lélektől való, vagy akár még a nyelveken szólás ajándéka is. Mind-mind annak a megnyilvánulása, hogy Isten köztünk van, közöttük van, megáldotta őket gazdagon, és akármilyen káosz is lett aztán náluk ebből, Pál azt mondja, Isten gazdagon megáldott titeket. Ugyanakkor két dolgot mond már itt, erről a gazdagságról, és ezt már most magunkra alkalmazva szeretném elétek tárni. Az első, hogy mindez a nagy lelki gazdagság emlékezteti őket, a Krisztusról szóló igehirdetés gyümölcse. Ezt mondja, mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, és így folytatja, amint a Krisztusról szóló bizonyságtétel, igehirdetés megerősödött bennetek. Nagyon gazdagok vagytok, de minden gazdagság eredője a Krisztusról szóló igehirdetés, az apostoli igehirdetés. Nem a sokféle ajándék erősítette meg őket a hitben, hanem azért kapták ezeket, mert az evangélium gyökeret vert a szívükben. És ezt kérlek, emlékezzünk erre, hogy nem csak a nevünkben vagyunk gazdagok, gazdagréti gyülekezet, hanem Isten számos ajándékában is gazdagok vagyunk, lelkiekben, anyagiakban, szépen felémbült templomban, gazdag gyülekezeti élet zajlik, nem? Programok, lehetőségek, növekedés, gyógyulás, gyermekek, imádság, idősek, imádság, dicsőítés, tanítás, közösség. Folytathatnám az egymás iránti szeretetnek számos szép példája. Gazdagok vagyunk. Hogy mondja Pál, meggazdagodtatok. Visszagondolok arra, hogy hol voltunk a Regős utcában. Nagyon-nagyon gazdagok vagyunk. De kérlek, soha ne felejtsük el, hogy minden, ami van, minden, ami látható, minden, ami átélhető, minden, ami tapasztalható, egyedül a Krisztusról szóló bizonyságtétel, egyedül az evangélium hittel való elfogadásának a gyümölcse. Ha bármink van, azért van, mert válaszoltunk Krisztusnak. Értitek? Ne hidd, hogy azért van, mert olyan okosak vagy ügyesek vagyunk. Ne hidd, hogy azért van, mert olyan jófajta emberek gyűltek itt össze. Ne hidd, hogy azért van, mert ilyen vagy olyan a lelkész. Felejtsd el! Bármi gazdagság egyedül egy dolog miatt van, mert a Krisztusról szóló igehirdetés gyümölcsöt termet köztünk. Mert ha azt mondod, hogy de hát nem mi csináljuk, hát mi adjuk össze a pénzt, igen, de kinyitotta meg a pénztárcádat. Nem a Krisztus iránti hála? Vagy hát nem mi csináljuk a szolgálatokat? Nem mi tesszük bele magunkat? Gyerekek közötti szolgálat? Igen, ima szolgálat? Sorolhatná? Nem belőlünk áll? Hát ti teszitek bele az erőt, az energiát, a képességet. De miért teszitek bele? A Krisztusról szóló igehirdetésre válaszként tesszük bele. Ezért szeretném itt hirdetni, szeretném bizonyságot tenni, és szeretném ebben a pillanatban Istent magasztalni és dicsőíteni. Minden gazdagságunk, minden áldásunk egyedül Krisztusból fakad. Az evangélium hirdetéséből, hallásából, befogadásából jó gyümölcsöt eszterem, és nem belőlünk. Nem belőlünk. Mert a veszély, amikor azt gondoljuk, hogy belőlünk fakad, mint korintusiak, akkor azt gondoljuk, hogy és olyan gazdagok vagyunk már, hogy meg is érkeztünk. Ez már így jó. Ez nekem így már jó. És úgy tűnik, hogy korintusiakat is ez a nagy lelki gazdagság elhomályosította, és ezért mondja Pál, figyeljetek, lassan befejezem, tudom, ez hosszú. Ezért köti idő Pál, hogy nincs hiányotok semmiben, és a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ők már azt hitték, hogy nincs már mit várni, mert már minden itt van. Vagy fognak erről beszélni később, hogy már nincs feltámad, már fel is támadtunk. Készen vagyunk. És a kísértés, hogy azt gondoljuk, hogy képes vagy, készen vagyunk. Gondold el, ahhoz képest, amit mond, hogy előre tekintünk a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelére, amikor Isten Krisztus által új eget, új földet teremt, újját teremti ezt az egész világot, ehhez képest minden gazdagságunk itt és most, tudjátok mi? Koldus szegénység. És ahhoz képest, hogy milyen, amikor Krisztus visszajön és újját teremti ezt a világot, ahhoz képest bármi, amit elértünk, tudjátok mi? Egy centi a több ezer kilométeres úton. Sehol sem vagyunk, és ez annyira jó. Ez annyira jó, hogy előre tekintünk arra, amit Isten Krisztusban tenni fog. És az úrvacsora is erre néz, hogy egy nap újjá teremti a világot. Sokat fogunk ezekről a témákról beszélni, befejezésül, részletesebben befejezésül. Annyira a gyülekezetről volt szó, a gyülekezet identitásáról ebben a szakaszban, hogy kérdés, hogy hogyan hallgatják, vagy érzik ezt azok, akik még nem érzik magukat a gyülekezeti közösség részének, akik még nem mondanák, hogy ők részesei az Isten népének. És azt látom ebben, hogy ez egy gyönyörű meghívás van mindenkinek, aki még gondolkodik, még keres, még közeledik, még barátkozik ezzel a Jézussal. És szeretném ezt a meghívást átadni. Először gondold meg, hogy amiről szó van, azt jelenti, hogy részese lehetsz egy olyan közösségnek, Isten népének, ami nem önmagáé. És nincsen még egy ilyen valóságos közösség a világban. Minden emberi közösséget azért hozunk létre, az a miénk. Még ha másokért hozzuk létre, akkor is a miénk. Gondold meg, hogy az evangélium azt a lehetőséget tárja fel előtted, hogy beléphetsz egy olyan valóságos, húsvér emberekből álló közösségbe, amelynek tagjai mélyen hiszik, hogy mi nem önmagunkat találtuk ki, hogy nem az az elsődleges, hogy önmagunkat hogyan menedzseljük, és nem a mi önkifejezésünk áll mindenek felett, hanem az, aki a magáénak mond bennünket. És ha először azt mondod, mert azt mondod, hogy de ez bolondság abba belépni, ahol pontosan az történik, hogy elengedem a kontrollt, nem a magamé vagyok, hanem az övé, egy mélyebb szinten rá fogsz jönni, hogy nincsennél nagyobb szabadság. Nincsennél nagyobb szabadság, mint Istennél lenni, és nem a magunkénak lenni. Gondold meg először ezt, ha még úgy érzed, hogy kívül vagy. Másodszor, és ez meghívás, ez is a meghívás része, ezen keresztül hív. Másodszor talán felsejlik előtted egy nagy titok, hogy lehetsz újra tiszta és szent. Hogy lehetsz újra tiszta és szent, és ez azt tudja, aki tudja, hogy különben hol lett az élete beszennyezett és mocskos, akár maga mocskolta be, akár más szennyezte be őt. És hogy itt egy olyan objektív valóság, amiről Jézus beszél, hogy ő megszentel, megtisztít, megújít. Micsoda lehetőség egy megszentelt élet Krisztusban? És végül aztán ez egy mély változást munkál az ember életébe a közösséggel együtt. És harmadszor, gondold meg, hogy ebben a Krisztusban olyan gazdagságot, igaz valódi gazdagságot ölelhetsz magadhoz, ami sehol máshol nincs. Olyan gazdagságot, amit egy közösségben élsz, megkapsz, továbbadsz, és ami gazdagság csak a kezdet, mert a java még hátra van. Amikor ő visszajön, és minden gazdagságával újjáteremti ezt a világot. Ó, legyen ez egy meghívás, hogy kérünk úrvacsorázni a gyülekezet közössége, és megvalljuk az úrvacsorában, hogy istenei vagyunk, nem a magunkéi, megszenteltek vagyunk még a bűnösök is, és gazdagok vagyunk, de nem teljesek. De aki nem úrvacsorázik, tehetsz egy lépést. Hogy ez meghívás neked, lehetőség neked elindulni ebbe az irányba. Elindulni Jézus felé. Amen.